mert te voltál segítségem, szárnyad árnyékában újongok. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. 98. Zsoltárunk első versével kezdjük Isten tiszteletünket. Énekeljetek új éneket! ami segítségünk, vasárnapi ünnepszentelésünk, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megiratott a mi számunkra, a 63. Zsoltár első 9 versében.
Óhajtás Isten után és a Szent Hajlék után. Dávid Zsoltára, mikor a Júda pusztájában volt. Isten, én Istenem vagy te, jó reggel kereslek téged, téged szomjúhoz lelkem, téged sóvárok testem, aki aszott elepett földön, amelynek nincs vize. Hogy láthassalak téged a szent helyen, szemlélőben a te hatalmadat és dicsőségedet. Hiszen a te kegyelmed jobb az életnél, az én aikim hadd dicsérjenek téged. Áldanálak ezért életem fogytáig, a te nevedben emelném fel kezeimet. Mintha zsírral és kövérséggel telnék meg lelkem, mikor víg ajakkal dicsérhet téged az én szájam. Ha reát gondolok ágyamban, őrváltásról őrváltásra rólad elmélkedem. Mert segítségem voltál, és a te szárnyaidnak árnyékában örvendeztem. Ragaszkodik hozzád az én lelkem, a te jobbod megtámogat engem.
Isten tegye áldottá az igéjét, szívünk befogadását, hajtsuk meg a fejünket, és csendesedjünk el. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által vágyakozik a mi szívünk utánad és a te hajlékod után. Sokszor ez egy halovány sejtés, sokszor valami egészen mást kezdünk keresni. Köszönjük, amikor megvilágosító pillanatokban megértjük azt, hogy reád van szükségünk, hogy otthon legyünk, hogy megérkezzünk, hogy megtaláljunk téged, és megtaláljuk önmagunkat, megtaláljuk azokat, akiket reánk bíztál, szeretteinket, és békességünk legyen. Megvalljuk néked, hogy sokféle tévejgés között élünk, és a legnagyobb kincseket sokszor nem veszük észre, amit az nekünk pedig kézenfekvően ott vannak mellettünk. Ne engedd, hogy eltévejedjünk, ne engedd, hogy ne vegyük észre kegyelmednek sokféle jelét, ne engedd, hogy elmenjünk azok mellett, az ajándékok mellett, amiket nekünk készítettél el, élhessük azt az életet, amelyet szánsz nékünk, így áldj meg bennünket, kérünk az ige szólójáért és az ige hallgatójáért, kicsinyekért és nagyokért egyaránt, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném szépen a gyermekeket. Igen, láttalak, miáú. Gyertek csak, körbe tudunk kérni, elég sokan vagyunk. Kicsit húzódjatok, Danikám, hogy húzd a csapatot. Picinyem ott a szélen húzódja, és megfogod a kezét. Úgy. Jó van, csak én itt maradok középen, mert úgy jó. Kitűnő. Na kérem szépen, akkor egy korrekt áldás békességet kérnék szépen. Áldás békesség.
Áldás békesség.
Hát kérem szépen, tegnap beszélgettem egy kisgyermekkel, aki első osztályos. Vannak itt első osztályosok? Igen. Azt mondja, megkérdezem tőle, persze ilyen kérdések, mi az iskolában, mindenje. Nem szerettem első osztály, amikor ilyet kérdeztek, de hát én sem vagyok különb a többi felnőttni, és megkérdezem, tudsz-e már olvasni? Hát persze, már ilyenkor kell tudni, igaz? És mondom, azt mondja, persze, hogy regényt olvasok. Csí, mondom, ez nem semmi, nem egy első gyerek regényt olvas. Na, mit gondoltok, milyen regényt olvas? Szavazzuk meg, hogy melyik regény lehet az. Megsúgta, hogy a Harry Potter. Így van, bizony. És ez nem baj, mert egy ilyen vastag könyvet elolvas egy gyerek, meg fog tanulni olvasni. Én nem ugrok a Harry Potterre, hogy jaj, szörnyűség, meg egyebek. de azért eszembe jutott valami, és most megkérdezem tőletek, ki olvasta a Harry Pottert, tegye fel a kezét. Csak ennyien. Jó, filmen ki látta. Na jó, akkor ja, azért már itt a nagyok persze jobban olvasnak, mint a kicsik. Megkérdezem tőletek, hogy ki olvasta a Robinsont? Na most akkor következő ajánlatom van. Tehát olvassatok annyi Harry Pottert, amit akartok, de én kérnék egy, csak egy önként jelentkezőt, vagy nem önként, de mégis, ha meg fogok jutalmazni, és együtt fogjuk neki átadni a jutalmat, ha elolvassa a Robinsont, és beszámol róla, lehet ám több is, te is elolvasod? Akkor megkérdez a tesót, hogy olvassa fel. Danikám, elolvasod? Helyes. Tehát akkor többet, valami jutalmat, hogy aki elolvasta Robinsont, és itt beszámol róla, hogy hogy tetszett neki. Mit én nem akarod elolvasni? Hát, ha kedvet kapsz tőle. Na, rendben van? Tehát akkor ti ketten elolvassad. Olvashatsz felőlem Harry Pottert, csak olvasd el. És vékony könyv, ne félj, én nem olvastam a Harry Pottert. A negyedes, még annyi sem. Jó? De Robinson Crusoe-t, aki elolvas, és elmondja, hogy tetszett-e neki, vagy sem. Jó? És akkor itt versenyezünk, hogy Harry Potter vagy Robinson, melyik a jobb könyv. Rendben van? És az jutalmat kap, aki elolvassa. Rendben van? Jó, köszönöm szépen, akkor áldás, béke. Ja, még egy, bocsi. Egy, hogy tetten érjük az illetőt. Hol van olyan rész, azt elhozod, vagy kimásolod, vagy csak megjegyzed, ahol kiderül, hogy a Robinson keresztény volt. Csak egy mondatot kérek a regényből, jó? A biztosan ebből kiderül, hogy Robinson keresztény volt. Na, remek, köszönöm szépen, áldás, békesség, szervusztok! Jól van, köszönöm szépen. Ige hirdetés előtti éneket most az énekkar prezentálja nekünk, és hallgassuk figyelemmel, mert nagyon szép. szépen. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megvan írva a mi számunkra, az első korintusi levélnek a 4. részében, az első 13 versben. Úgy tekintse minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait. Márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. Én pedig a legkevésbé sem törődöm azzal, hogy ti hogyan ítélkeztek felettem, vagy más emberek hogyan ítélkeznek egy napon, sőt, magam sem ítélkezem önmagam felett, mert semmi vádat nem tudok önmagamra mondani, de nem ezt tesz igazzá, mert aki felettem ítélkezik, az Úr az. Egyáltalában ne ítéljetek azért, addig, amíg el nem jön az Úr. Ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és nyilvánvalóvá teszi a szívek szándékait, és akkor mindenki Istentől megkapja a dicséretét. Mindezeket pedig, testvéreim, értetek alkalmaztam magamra és Apollósra, hogy a mi példánkon tanuljátok meg, hogy ahhoz tartsa magát az ember, ami megvan írva, és senki se hivalkodjék. Bocsánat, elfelejtettem ezt kikapcsolni. Tehát mindezeket pedig, testvéreim, értetek alkalmaztam magamra és Apollósra, hogy a mi példánkon tanuljátok meg, ahhoz tartsa magát az ember, ami megvan írva, és senki se fuvalkodjék fel, egyik tanítóval dicsekedve a másik ellen. Mert ki tesz téged különbé? Mit van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna? Ti már jól laktatok, már meggazdagodtatok, nélkülünk uralomra jutottatok, bár csak ugyan uralomra is jutottatok volna, hogy veletek együtt mi is uralkodhatnánk. Mert úgy gondolom, hogy Isten minket, apostolokat, utolsókul állított, mint akiket halálra szántak, mert látványosságá lettünk a világnak, az angyaloknak és az embereknek. Mi bolondok vagyunk a Krisztusért, ti pedig okosak a Krisztusban, mi erőtlenek, ti pedig erősek, ti megbecsültek, mi pedig megvetettek. Mindez ideig éhezünk és szomjazunk, ruhátlanok vagyunk és bántalmakat szenvedünk, otthontalanul bujdosunk és tulajdon kezünkkel dolgozva fáradunk, amikor gyaláznak, áldást mondunk, amikor üldöznek, tűrünk, amikor rágalmaznak, jó szóval válaszolunk, szinte a világ szemetjévé lettünk, és mindenki söpredékévé mindez ideig. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, mai igénknek némelyik mondata az nagyon beivódott a keresztény kegyességbe, sokszor ugye ezek a kis táblák hordozzák ezeket az alapvető nagyon fontos igéket, önmagukban is hatnak ezek, az egyik ilyen, hogy mit van, amit nem úgy kaptál. Emlékszem, hogy gyakran idézték ezt evangelizációkon, és mondom, hogy ezek a mondatok nagyon fontosak voltak, szerénységre intették a vágyfülű keresztényeket, akikben azért volt egy kis öntudat, ugye, vagy talán túltengett. A korintusi gyülekezet egy nagyon mozgalmas gyülekezet volt, és éppen ezért nagyon sok komoly problémával is küszködött. Ezért olyan fontos, hogy ez a két levél maradt meg, kettő említ még az apostol, tehát egy nagyon élénk levelezés folyt Pál és a gyülekezet között, mert éppen olyan sokféle probléma is vetődött fel, amit mindenképpen meg akart oldani az apostol. És hát ugye az is éppen ezért fontos a keresztény egyház számára a korintusi levél, mert minden generációnak meg kell vívni a maga harcait, és újra feltevődnek egyrészt a kérdések a maguk idejében, meg is ismétlődnek a hibák, ez az egyik oldal. A másik, hogy azért sohasem zéróról kezdünk, van folyamatosság is az egyházban, ott van az írás bizonysága, a 2000 év tapasztalata is, elsősorban a tekintetben, hogy még nem jött el a teljesség, új ég és új föld, még testben járunk, még hitben járunk, nem látásban, még küzdeni kell az emberi valósággal, bűnökkel, felfuvalkodottsággal, az úgynevezett hívő bűnökkel is, amelyek között. Tehát éppen ez az első. De ez a küzdelem nem reménytelen. Hitben hordozzuk tehát az eljövendő világ erőit, és ennek megfelelően küzdünk, hogy a Káténk szavával szólva a bűn és az ördög ellen ez életben szabad lelkiismerettel harcoljak, és azután ő vele együtt, tehát azután ő vele együtt minden teremtmény felett örökké uralkodjam. Amikor ezt az azutánt elfelejtik, azt hiszik, hogy már itt és most van, és én nekem jussom és jogom van, akkor szoktak igen súlyosak lenni a problémák. Tehát mit jelent ez? Azt, hogy még nem vagyunk készen, éppen ez, amit az előbb is idéztem, hogy nem a színről színre látás, nem az odaát létnek, vagy az otthon létnek a helye, hiszem e világ, ahol küzdelem van, e világban, de szabad lelkiismerettel a bűn és a sátán ellen harcolok egy nem reménytelen küzdelemben, mert Krisztus velem küzd. Tehát a kereszténységet mindenkor fenyegette az, ami Korintusban is létrejött. Azt gondolták emberek, egész csapatok, hogy ők már valami magasabb szintre érkeztek. Tehát, hogy most már elég sok mindent tudnak, már elég régóta követik a Krisztust. És ennél fogva az történt, hogy bizonyos embereket, bizonyos szolgákat, tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy megvetettek, egyszerűen lenéztek. Másokat meg favorizáltak. Elöntötte őket a hívő gőg, amit ők igényességnek gondoltak, vagy egyszerűen azt gondolták, hogy ők nagyon okos emberek. Miért veszedelmes ez? Ez a fajta önteltség, a keresztény önteltség, nem egyszerűen csak valaki nagyképű, keresztény önteltség, mert elveszti a reális értékelést, elveszti az önismeretét, a másik reális megítélését, leegyszerűsít, ugye, és dobálódzik vélemények, hogy ez ilyen, ez olyan kész, el van intézve. Pál a harmadik részben ilyen csoportokkal küzd, egymásnak feszülő csoportok, én Pálé vagyok, én Apollósé, én Kéfásé, meg a Krisztusé, ez nagyon ismert részei a korintusi levélnek, és aztán ebben a fejezetben pedig az ige munkásairól beszél, a saját példáján, az Apollósénak szolgatása keresztül, mint akiknek el kell hordozni ezt a fajta mentalitást a gyülekezetben. És Pál éppen nagyon szeretettel, olykor azért vitriolba mártott tollal ír erről, hogy hogyan lássa a közösség, a gyülekezet szolgáit. Hát nagyon ritkán szoktunk erről szólni, hát sajnos olykor botrány, krónikás, tudósításokon szomorkodunk, ugye van akiben is káröröm van, akkor ezt a sajtó egyből ugye széthordja, de nem nagyon tesszük fel ezt a kérdést igazából, hát kik ezek az emberek, hát kik az a lelkészek, vagy az Isten különböző területei munkamezőny szolgáló emberek. Ugye a gyülekezetben persze vannak válaszok, de már közvetlen a gyülekezet mellett, a határon kívül úgy néznek az emberem, de egy ufóra. De, tehát, hogy melyek valahova, és bemutatkozom, hogy el is ez vagyok, lelkész vagyok, és akkor látom, de nem tud ezzel mit csinálni, honnan jött ezzel, hol élnek még ilyenek. De, vagy azt mondja, ingyen élő. Hát ez mondjuk mindig benn volt a közvéleményben. Komlón, amíg nem magam csináltam meg a parókia kerítését, ugye a svábok nem köszöntek. Na, utána elkezdtek köszönni. Tehát tud valamit, mégis képes ugye, a kezét használni. Aztán valami elmaradott lény, ugye, vagy ilyesmi, És még a gyülekezeten belül is vannak sajátos vélemények, ezeket nem szoktam kutatni, de néha elérnek. Ugye? És akkor elcsodálkozom, hogy vajon akkor majd mi látszik belőlem. De most nem ez az érdekes, hanem Pál nagyon egyértelmű és szép definíciót mond a lelkészi szolgálatra, az apostoli szolgálatra, és azt mondja, úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sápárait. Ez is egy nagyon ismert mondat, ez egy gyönyörű definíció, mi az apostoli szolgálat lényege. Ugye ez egyféle nézőpontot enged, és azt mondja, hogy akár hívő, akár hitetlen, tudja meg, hogy ez az apostoli szolgálat, ez a lelkészi szolgálat lényege, azt mondja tehát, hogy Krisztus szolgálja. Itt a szolga szó most nem a megszokott rabszolga szó, aminek szívesen használja Pál ezt a szót magára, ő a Krisztus rabszolgája, hanem itt úgy lehetne fordítani, hivatal szolga. Vagy ugye a bíróságon is vannak ilyen, vagy voltak régen bírósági szolga, ugye, aki kiszólt, meg bezárta, meg kinyitotta, meg behívta, az embereket továbbította egy hivatali nagyságnak az információit. Ez a szó, hogy ez a közigazgatásban régen nagyon fontos szerepe volt az ilyenfajta hivatalszolgáknak. Hát azt mondja, hogy a lelkész az hivatalszolga, egy nálánál sokkal-sokkal nagyobbnak szolgálja, akinek az üzeneteit továbbítja. Az Isten titkainak sápára pedig azt jelenti, az Isten titka az a kijelentés, amit most már nyilvánvalóvá tett, az írás. Tehát az írás és a sákramentumok, ez az Isten titkának sápársága, ez a kettő van igazából lelkészre, vagy elsősorban rábízva. Az Isten titka, melyet kijelentett, tehát az apostoli szolgálat lényege, az ige hirdetése és a sákramentumok helyes kiszolgálása, ezt a reformátorok elmondották annak idején. Tehát mi az, ami belsőleg megkívántatik a sápártól, ugye azt mondom, hogy az ige magyarázat készségén és képességén túl, mert hát azt jelenti, hogy sápárkodom, hogy hasogatom az igét a magam tehetsége szerint, az, hogy hűséges legyen. Tehát végezze a szolgálatát hűségesen, az evangéliumban beszél Jézus a hűséges vagy a hű szolgáról, ne álljon idegen szellemiség szolgálatába, és főként ne legyen hűtlen, hanyag vagy botránkoztató. Ugye ez az, ami a sápártól megkívántatik. De Pál most nem a hűtlen szolgákról beszél, a hűséges szolgákról beszél, és azt mondja, hogy az elhívott szolga, vagy a hűszolga, és a gyülekezet viszonya az érdekes. Tehát a hűtlennel aztán nincs olyan sok mit magyarázni. Tehát olyan gyülekezett Korintus, ahol sok okos ember volt együtt, és hát azért tegyük hozzá, hogy valószínűleg még több okoskodó, és egy idő után úgy érezték, hogy már tudnak annyit, mint Pál. Ugye? Sőt, lehet, hogy már többul is nőttek rajta. Ugye nincs ebben a Pálban már elég spiritus, ugye már a lendület nem a régi, már az új iránti érzékenysége valahogy nem működik. Nagyon konzervatív, így le van maradva, hogy az új áramlatok és egyebekkel szembe, már nem ő az igazi lelki vezér. És hát ugye azért ezt jól tudjuk, mert már a történelmi távolság ezt megengedi, hogy hát ugye a kora egyik legjobban képzett embere, az írás kimagasló ismerője, egyébként is zseniális koponya Pál, valószínű a maga idejének az egyik legzseniálisabb emberem képesség tekintetében, hallatlan mély a lelkülete, fényes írásmagyarázó és nyelvi ismeretekkel, és egy kikötő városi gyülekezet meg magyarázza neki, hogy mi az ábra, hogy azt mondja, érezzük ezt a feszültséget itt, és ugye mekkora lélek Pál, ugye már mondom, iróniának is használja, de nem vonja meg tőlük a szeretetét. Csak mondja azt, hogy a uraim, hát azért álljon meg a menet, nem veszi elő a papírjait, hogy milyen végzettségeim vannak, még alig, hanem népgyűlést is, vagy gyülekezetben valamilyen gyűlést tartottak ellene, ugye azt mondja, hogy más emberek hogyan ítélkeznek egy napon, az ítélet napján, amit a gyülekezet tartott, az őt nem érinti, mondja Pál. Ugye, mert azt mondja, hogy a hű sápát ne ítélgessük ilyen módon. Ugye, még magamat se ítélem meg, mondja. Tudnék, a hűségét nem minősíti nyilván saját maga, mert az ember vagy alá, vagy fölélő, ahogy mondani szokták legtöbbször, de Pál nem a vélemény nyilvánítás szabadsága ellen van, hanem az ítélkezés ellen. De azt mondja, hogy idő előtt ne ítéljetek, az veszedelmes dolog, és nyilván itt már nem csak a gyülekezet és lelkész viszonyáról van szó, vagy az ige hirdető, vagy bármilyen lelki szolga viszonyáról, nem egymás. Ugye rosszat nem mondjuk jónak, a jót nyilván nem kisebbítjük, de a hűsápár hűségét nem minősítjük. Az Úr majd napvilágra hozza azt is, ami most nem látszik. Ez nagyon izgalmas, amit mond, azt mondja, hogy a sötétség titkait és a szív szándékait. Sötétség az nem csak gonoszságot kell érteni, egyszerűen nem látszik, sötét van, az majd egyszer fog meglátszani, e világon nem, de akkor napvilágra jön, a szív szándéka pedig, ami benn marad, és nem nagyon szokott esetleg átjönni, de gondoljuk csak így végig, amikor az Isten ítélete végbe megy, Krisztus eljön, felfed mindent, a szív szándékaival együtt fogja az embert megítélni. Hát nyilván, ugye most lelkészökről vagy apostoli szolgákról beszél Pál, de nyilván mindnyájunkra vonatkozik. Tehát azt mondanám, hogy az Úr eljövetele előtt minden dicséret és minden ítélet erősen kétes értékű. Vagyis nem kell sem földicsérni valakit, sem megvetni azt, aki végzi a maga szolgát. Tehát még akkor is azt mondom, hogy tudom én nekem ez nem tetszik. Az Úr eljövetelekor a hűség és hűtlenség a maga mezítelenségében fog megjelenni. A szív szándékát látó Úr nem keveri össze a dolgokat, hűséget és hűtlenséget. Mert Pál nem mondja külön, de mondtam, nyilvánvalóan érvényes ez nem csak a szolgákra, hanem mindenkire, aki a Krisztus nevét vallja, a gyülekezet tagja, az egymáshoz való viszonyra, hogy ne ítélkezzünk, mert a szív szándékát senki nem látja, de egyszer föl lesz az fedve. Nehéz ezt megtanulni, és ugye ennek a gondolatnak engedelmeskedni, ugye Pál ezért mondja, hogy ő Apollós és magára szabja ezt, mint egy, és ők példájukon keresztül tanulja meg a gyülekezet ezt, ugye mindkettőiktől távol áll a klikesedés, az öndicséret, példaképpen állnak a gyülekezet előtt, és nekik eszikbe se jut, hogy önmaguknak adjanak dicsőséget, hogy valamiképpen túlértékeljék önmagukat, vagy hogy szubjektív szempontok alapján nyilatkozzanak a gyülekezet egyes csoportjairól, ugye, vagy tagjairól. Mert tudják ezt nagyon jól, hogy ez az, ami szétveri az egységet. Ők azért nem teszik ezt, mert ők ugye hűek az igéhez, az Isten titkainak sápárai. És hát, ahogy mondtam, érvényes ez gyülekezet minden tagjára. Azt mondja Pál, és ez a második nagy gondolat, amit ma el szeretnék mondani, hogy ahhoz tartsa magát az ember, ami meg van írva. Ez nagyon fontos mondat. A korintusiak úgy érezték, hogy őket annyira betöltött az Isten lelke, ők annyira okos emberek, annyira tisztán látnak, hogy csupa új dolgot értenek meg a lélek által, és hát a Pál ezt nem érti, Pál ezt nem tudja követni. Pál meg azt mondja, hogy ami meg van írva, ugye, hogy az az érvényes, ez hallatlanul fontos dolog tudnilik, mi történik itt. A léleknek és a szentírásnak a bizonyságtételéről van szó. Tehát hogyan van az? Korintusban voltak hívők, akik a lélek szavát azt, amit ő magában átélt, megértett, azt az írás elé tette. Ugye egész református gondolkodásunknak itt van a tétje, a Biblia vasárnapban, jó, ha egy kicsit aláhúzzuk ezt, hogy hogyan is van a mi gondolkodásunk, és az írás, és az Isten szent lelkének a szava. Tehát mi a lélek szava, és mi az enyém? Hát hogyan válogatom ezt szét? Amikor annyira mélyen átélem olykor azt, hogy szinte lenyűgöző gondolatok is eszembe jutnak, és akkor lehet, hogy mégiscsak emberi. És akkor nem mondhatom, hogy az Isten lelke ajándéka, üzenete, anélkül, hogy nehogy Isten káromlás legyen. Ugye nagyon ingatag talajra tudunk lépni, de az írás világosan tanítja. Csak az a lélek szava, számunkra, hozzáteszem, amit a Szentírás is igazol. Nem azért, mert az Isten lelke oda van kötve a Szentíráshoz, hogy nem szólhat bárhol is, bármikor, de az Isten bölcsessége az, hogy mi az íráshoz vagyunk kötve. De ez nagyon fontos, hogy csak, és ezt hozzá kell tenni, a helyesen értelmezett írás szava az, amit igazol a lélek. Tehát ezt még egyszer mondom, ugye, hogy az írás és lélek a mi oldalunkon egymásra néz, Szentlélek nem mond ellen a Szentírásnak, én mondhatok, de ugye tanulmányozni kell. Hát itt a dolognak a lényege, titka, hogy ezért kell foglalkozni az írással. Mert ez azt jelenti, hogy az Úristen kijelölte azt a, mondjam is, hogy szellemi mezőt, amelyen belül kell nekünk gondolkodni, ami ezen kívül van, vagy túl, az feletté való okoskodás. Ugye erre bárki mondhatja, hogy na ez egy elég szűk karám, hát most írás most egyemek, hát azért más is van a világon. Erre azt kell, hogy mondjam, hogy az nem tudja, hogy mennyire sokrétű, gazdag és milyen mély, illetve milyen magas az, amit úgy nevezünk, hogy a kijelentés. De ugyanakkor ezt látni kell, hogy éppen ezért érdemes az igével foglalkozni, egyre jobban megismerni, azt értelmezni, és azután magunkra szabni, ahogy Pál mondja, hogy magamra és Apollósra alkalmazom. Tehát nagyon fontos, ugye ez a második gondolat, hogy az Isten a maga kijelentését, az igéje és szent lelke által mindig együtt közli, ezt nem lehet szétválasztani ezt a kettőt. És végül a harmadik üzenet, ugye, hogy vajon ugye, kivenni a bátorságot magának, ugye, hogy az írás világán kívül szóljon az Istenről, fölébe helyezze magát az Úr beszédének, ugye mit van, amit nem úgy kaptál, mitől volnál különb. Ugye van, aki azt mondja, gondolja, hogy ő csak többet kapott, értelemben, szellemben, lélekben, és ugye megjelennek, azért talán meg vagyunk kímélve a benfentesek az Úristennél, ezt tudjuk, ugye a benfentes gazdálkodást az büntetik, ugye? Hát az Úristen is bünteti az ilyen benfenteseket, ugye? Azt mondja a Jelenések könyve a harmadik része, hogy gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire, pedig te vagy a vaka, szegény és a mezítelen. Ugye ez, amikor a benfentes elvakul, ugye, és már nincs rászorulva a sápárok szolgálatára, mert ő már ezt jobban tudja. Ugye velük szemben mégis, ugye, tehát nagyon irónikusan, de mégis nagyon mély gondolatisággal elmondja Pál, hogy hol is vagyunk mi tulajdonképpen, és együtt keresztények, az apostol is, a szolgák is, meg a gyülekezet is. Amikor ezt mondja, mert úgy gondolom, hogy Isten minket, apostolokat utolsókul állított, mint akiket halálra szántak, mert látványossága lettünk a világnak, angyaloknak és embereknek. Itt a magyarázók szívesen mondják azt, hogy itt tulajdonképpen ugye a halálra vagy halálba menő gladiátorok képére kell gondolnunk, mert ez az apostoli szolgálatnak a gyakorlata, ugye egy emberi és szellemi erőkkel kell megküzdeni, mégpedig nem valami tessék-lássék, hanem élet-halál küzdelemben, egyetlen fegyverrel, ugye az, amit így mond a Isten fegyvereinél, ugye az ige kardja, erre sokan kíváncsiak, hogy vajon boldogulnak-e ezek, ugye ezért mondja azt, hogy látványosság, amik nézik kívülről, figyelik, szellemi hatalmasságok és a világi hatalmak is. Elegendő ez a fegyver egy ilyen modern, ugye nagyon okos világban, amiben élünk és vívjuk a magunk küzdelmét, ahol vannak nagyon okosak, nagyon erősek és nagyon megbecsültek, már így mondanám, hogy a menők, a favoritok. És ugye vállalja Pál, és azt mondja, mi bolondok vagyunk a Krisztusban. Erőtlenek a feladatok nagyságához képest, és nem vagyunk megbecsültek. Nincs semmije az apostolnak, hogy mezítelen, ruhátalan, ugye azt jelenti, hogy egyedül az Istenbe bízhat. Nincsenek ez szilárd pontok, és nem tudom miféle biztonságok az ő életében, hanem követi a Jézusi etikát, az ellenség szeretetét, az áldásmondást a gyalázkodásra, jó szóval válaszol, és eltűri, ha szenvedni kell. És aztán az egészet egy nagyon drasztikus képpel zárja, és elég sokáig kellett ezen törni a fejem, hát mit lehet ebből már még valami pozitívat kihozni, amikor azt mondja, hogy a világ szemetjévé, mindenki söpredékévé lettünk. Hát nehéz enyhíteni ezeket a szavakat, így figyeltem, hogy a kommentárok itt nem nagyon bolygatják ezt a kérdést. Ez a bűn alá rekesztett világ véleménye. Ugye pontosan kell, hogy érezzük azt, hogy mindez az Isten előtt valami egészen más, hogy a királyi papság szent nemzet, így mondja az írás erre, világ azt mondja, hogy söpredék, vagy azt mondja, hogy világ szemetje. És amikor még tovább gondolkodtam, és áldozatot mutat be ezért a világért, a mestere nyomán, ez a királyi papság, akit magát is ki akarták söpörni a világból. Ugye, birodalmi szemétnek tartották, azt neki kell végezni, el kell tüntetni, bűnöző. Az egész kereszténységet birodalmi szemétnek tartották, és egyre inkább, ugye, anélkül, hogy itt riogatnék, meg nem tudom, milyen kihasználnám a helyzetet, hogy ilyeneket mondhatok, egyre inkább kezdünk birodalmi szemétté válni, ha nem figyelünk oda. De éppen itt van a nagy tapasztalás, ugye, ami ott van mögötte, csak az igéket oda kell olvasni, akkor azt mondja, hogy erőtlen vagyunk a Krisztusban, de azt is tudjuk, hogy az én erőm erőtelenség által végeztetik el. Ugye, azt mondja, hogy mi bolondok vagyunk a Krisztusért, de ott írja előtte, hogy az Isten bolondsága, ugye, a kereszt az Isten bolondsága, erősebb az emberek bölcsességénél. Ugye, és az öndicsőítő világ ugye, egyre kétségbe esettebb, az Úr pedig számon tartja az övéit és megőrzi azokat, akik ugye megvetettek. Isten lelke erősítsen meg bennünket abban, hogy mi az ő népe vagyunk ebben a küzdő egyházban, küzdelmes világban, de hitben hordozva mindazokat a dolgokat, amiket ő elkészített a mi számunkra, és éppen ezért tudjuk vállalni sokszor ezt a fajta szerepet, anélkül, hogy ugye kétségbe esnénk, vagy azt mondanánk, hogy na, álljunk most már át a menő oldalra, nincs rá szükségünk, mert csodálatosan gazdag Istenünk van, aki csodálatos gazdagságokkal, erőkkel, szeretettel, reménységgel ajándékoz meg minket. Adja Isten, hogy így legyen mind a szolgák, mind a gyülekezet életében. Amen. Keressük ki a 32. Zsoltárunknak az első versét, amely egyben a úrvacsorára való készülés is, ó, mely boldog az oly ember éltében.
Hallgassátok meg, testvéreim, mi módon szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az úrvacsora sákramentumát. Legbővebben elénk adja ezt Pál apostol a korintusbeliekhez írott első levelének 11. fejezetében, a 23. verssel kezdődően így. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti éretetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e pohár, am az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hallottuk az igét, és szemünk előtt vannak a látható jegyek. Az Úr halálát hirdeti, és annak jó téteményét kínálja nekünk, hogy felkészítsen minket az ő visszajövetelére. Próbáljuk meg azért magunkat, és adjunk hálát Istennek megtartó szeretetéért, valljuk meg bűneinket imádságban. Fájlaljuk a bűn rontását, amely halált, betegséget, háborút, gyűlölséget, tisztátalanságot és szenvedést hozott-e világra és a mi életünkbe. Fájlaljuk gyülekezeteink erőtelenségét az evangélium hirdetésében, a betegek gyógyításában, a mi kicsiny hitűségünk, engedetlenségünk és hűtlenségünk miatt van ez. Fájlaljuk egyen-egyenként életünk tisztátalanságát, és színed előtt megalázva magunkat, mondjuk el bűnvaló imádságunkat. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Amen. Bűneink megvallása után tegyünk vallást a mi győzelmes hitünkről, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Bűnben a tartásunk és hitvallást tételünk után, a szent jegyek vétele előtt feleljünk a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus szent lelke által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy ez szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uram Jézus Krisztusnak elhívott szolgája, hirdetem néktek a ti bűneiteknek bocsánatát, melyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelemből az ő szent fiáját minnyájunknak. Amen. Most pedig testvéreim, járuljatok a szent asztalhoz alázatos szívvel és szép rendben, közben a gyülekezet énekelje a 206. 214., 459., majd a 460. dicséreteket.
Thank you.
Keresztény testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsora sákramentumát. Így éltek vele az egyházatyák, az apostolok, hitvaló őseink, a reformátorok, így éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Minek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt, viseljétek magatokat a ti keresztjén rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és hozzátok megbizonyított a Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei, könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymás szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, miképpen Krisztus megbocsátott ti néktek. Isten békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre el is hivattatok egy testben. Adjunk hálát Isten velünk közölt kegyelmét, imádkozzunk. Áldjad én lelkem az Urat, s egész valóm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk téged, ami Urunk Jézus Krisztus szeretetéért, hűségéért, áldozatáért, szenvedéséért, haláláért és dicsőséges feltámadásáért. Köszönjük neked mindazt az áldást, békességet, reménységet, megnyugvást, bocsánatot, amit benne általa ajándékozol nekünk. Köszönjük neked az erőt, ami a Szent Jegyek vétele által készítesz minket arra, hogy járjunk a te utadon hűséggel, a te igédre, a te szent lelked vezetésére figyelve, tudva azt, hogy kik vagyunk, hogy hozzád tartozunk, hogy a te néped vagyunk, és vállalva mindazt a megpróbáltatást, küzdelmet, amit ebben a világban a hozzád való hűség jelent. Mindenható Istenünk, köszönjük neked a te jóságodat, és köszönjük neked, hogy bizalommal imádkozhatunk mindazokért a testvéreinkért, akik nehéz helyzetben vannak, könyörgünk azokért, akik kórházban vannak, könyörgünk azokért, akik betegek, add a te békességedet, a te gyógyító erődet az ő számukra. Könyörgünk azokért, akik gyászolnak, te töröld le az ő könnyeiket, te erősíts szívükben az örök élet reménységét. Könyörgünk mindazokért, akik az életben nehéz döntés helyzet előtt állnak a következő héten. Könyörgünk azokért, akik megpróbáltatásokat élnek át. Könyörgünk azokért, akik nehéz anyagi körülményeikkel kell, hogy megküzdjenek nap mint nap. Könyörgünk azokért, akik munkát keresnek, munkára van szükségük, mindenható Istenünk. Könyörgünk mindazokért, akik várják a te áldásodat, akik ajándékot várnak tőled. Könyörgünk mindazokért a gyülekezetben, akik gyermeket szeretnének, hogy a te áldásod legyen az ő reménységükön és várakozásukon. Mindenható Istenünk, könyörgünk, te áld meg a gyülekezetünk minden tagját kicsintől, mindazokig, akik már sok-sok éve hűségesen követnek téged, és az életük hosszú útján járnak már. Mindenható Istenünk, kérjük a te erődet azokra, akik terheket hordoznak, akár családok gondját, könyörgünk mindazokért, akik a gyülekezetünknek, óvodánknak, iskolánknak a terhét, gondját hordozzák. Kérünk, hogy te áld meg az ő szolgálatokat, az ő életüket. Mindenható Istenünk, kérünk, hogy légy velünk, hogy valóban úgy tudjunk húsvét viadalmas ünnepére készülni, hogy megújuljon a mi hitünk, a mi reménységünk, a benned való békességünk. Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Elsősorban alkalmainkat hirdetem. Hétfőn a kórusról, bár hétfőn este 7:30-től. Kedden este 6 órától bibliaóra van, és utána presbiteri gyűlés. Kérjük a presbiter testvéreket, hogy írják alá meghívót, és még kedden délelőtt 9:30-től babamama körre várjuk szeretettel a édesanyákat gyermekeikkel. Hirdetem, hogy szerdán tartjuk az ökumenikus világimanapot, ami minden évben március első péntekén van hivatalosan, de mivel szerdánként vannak bibliaórák nálunk és az evangélikus testvéreknél is, ezért mi március első szerdáján tartjuk. Délelőtt 10 órakor és este 6 órakor lesz az alkalmunk az evangélikus egyház gyülekezeti termében, ők lesznek a vendéglátóink. Ebben az évben francia keresztjén asszonyai állították össze a vezérfonalát az imanapnak, és a vezér gondolata ennek a napnak: jövevény voltam és befogadtatok. Azt hiszem, mindannyian tanulhatunk a befogadásról, az elfogadásról majd együtt is. Ezen az alkalmon várunk minden testvérünket. Nagy szeretettel lesz vetítés, imádság, éneklés, és dr. Pásztor Jánosné Judit néni fog bizonyság tételével közöttünk szolgálni délelőtt és este is. Úgyhogy buzdítok mindenkit, hogy aki délelőtt el tud jönni, jöjjön 10 órára, tehát az evangélikus egyház gyülekezeti termébe. Aki este tud eljönni munka után, azokat este 6 órakor várjuk nagy szeretettel, és hát ahogy tudom, evangélikus testvéreink készülnek süteménnyel is, teával is, úgyhogy éljünk ezzel a különleges alkalommal. Csütörtök reggel 8 órától KT magyarázatos bibliaórára várjuk a testvéreket, és csütörtökön este, ha jól tudom, Ádám kör lesz 7:30-kor. 7 órakor Topolenszki Ákossék otthonában, húzdítjuk férfi testvéreinket, az Ádámokat, vegyenek részt ezen az alkalmon, és hirdetjük pénteken a konfirmációs órákat, szombaton pedig a hittanórát, amire várunk mindenkit. Hirdetem a testvéreknek azt is, hogy nagyon sokan ismertük és nagyon szerettük Juhász Mihályné Julika testvérünket, az ő törékeny, de mindig mosolygós alkatára, személyére gondolhatunk. Isten magához szólította őt 77 éves korában, és a temetése most pénteken reggel 9 órakor lett, tehát 8-án reggel 9 órakor lesz a budafoki temetőben. Testvérünk, aki a bibliaórának hűséges tagja volt szerda délelőtt, de az istentiszteleteknek, a bibliaismereti vetélkedőknek a lelkes résztvevője és tagja. Julika, buzdítunk mindenkit, hogy aki tud, jöjjön el a temetésre, tehát pénteken reggel 9 órakor. A mai istentiszteleten, az igeolvasás szolgálatában Pásztor Attila testvérünk vett részt, ő olvasta Isten igéjét a számunkra, és hirdetem azt, hogy tegnap esküdtek örök hűséget templomunkban egymásnak Hídvégi Adrien és Kis Tamás, Isten áldását kérjük az ő házasságukra, közös életükre.
Kedves testvérek, én is szeretnék mindenkit hívni a presbiteri gyűlésre, a presbitereket különösen, de érdeklődő gyülekezeti tagokat is. Tehát szerdán nem csak világimanap lesz, hanem aznap reggel 8 és 11 óra között bemutató órák és iskola látogatás is lesz a Rózsakerti Református Általános Iskolába. Itt szeretném azt is kiemelni, hogy már szerencsére jó néhány jelentkezést kaptunk az iskolába is és az óvodába is, tehát aki gyülekezeti tag és szeretné hogy a gyermekét fölvegyük, akkor feltétlenül töltse ki a jelentkezési lapot, illetve kérjen hozzá lelkészi ajánlást is. A konfirmáció virág vasárnap lesz, a konfirmálók hétvégéje pedig jövő hétvégén március 8-ától 10-éig Pilis Csabán. Kérjük, hogy imádkozzunk a testvérekért, és akinek még nincs hírlevele, feltétlenül vigye magával. Adóbevallás szezon van, gondoljunk arra, hogy a Magyarországi Református Egyházat, illetve gyülekezetünk alapítványát is lehet támogatni. A kijáratnál vannak ilyen kis cetlik, amin rajta vannak az azonosító számok. És fontos tehát, hogy ne csak saját magunk tegyük fel a 1%-ot, hanem a környezetünkbe levő passzív embereket is rávenni arra, hogy ezekre a jó célokra ajánlják fel az 1%-ot, hiszen statisztikailag a nagy többség nem ajánlja föl sehova, és úgy gondolom, hogy minden tiszteletem a magyar állam adminisztrációért, de talán mi legalább olyan hatékonyan el tudjuk költeni ezt az 1%-ot. És fontos, hogy aki mostanában csatlakozott, de még nem töltött ki adatlapot, az tegye ezt meg, illetve augusztus 12 és 17 között Berekföldön lesz a gyülekezeti tábor, és Pap Tamás presbiter testvérünknél lehet jelentkezni, közben meg lehet nézni Csillának a pillanatnyi jó kedvét is. Köszönöm szépen, és mindenkinek áldott hetet kívánok.
Isten tiszteltünk végén az áldás vétele előtt énekeljük a 198. dicséretünket. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.